Előzetesen, amikor beszélgettünk arról, hogy mikor is fogjuk ezt a találkozást megejteni, akkor abban maradtunk, hogy a kezed ügyébe 2-3 szöveget veszel, hogy adott pillanatban azért ezek közül is tudjunk szemelgetni. Egyik szöveget most így kezdésként válasszuk ki, amelyikre te úgy valamiért nagyon büszke vagy, és indítsunk innen.
Jó, hát azt is elmondhatom, hogy miért vagyok büszke. Igazság szerint ez a szöveg, emlékszem még egyetem alatt kezdtem olvasni a szép verseket, és az 1973-as lapoztam, és mindig azon gondolkoztam, hogy mi ellen, ha belekerülnék én is. És 2023-ban Turi Timea felkeresett ezzel a vers címmel, hogy betehetné ezt a verset a szép versekbe. Úgyhogy erre a versre különösképpen azért vagyok büszke, hogy ez bekerülhetett a szép versekbe.
Halljuk akkor.
Ami abszurd, de lehetséges. Valahol fent, a balti tengernél egy füves parton, olybá az abszurd, de mégis lehetséges, piknikeztük rég nem látott sellőbarátaink telkén. Partpolitika volt a téma, mert az elkobzott homokvárak után keletkezett sérelmeiket hangoztatták. Ki jogos, ki hínáros, hogy megítélje őket. Én persze nem mertem beszélni kártyaváramról, melynek darabjait soha nem adták vissza. Majd Atlantisról beszéltek, a tiszta vizekről, a mindig vágyott pompáról és a mélység nyugalmáról, mert csak a legbátrabbaké lehet. Néhányan hamar távoztak, mondván halászszerelmeik ritkán járnak erre, és ez fontos alkalom, mert ilyenkor értük meghal valaki, még ha nem is tud róla.
Ez akkor kint volt a Facebookon, és egyszer csak jött a megkeresés, jól értem?
Nem a Facebookon volt kint, hanem, hogyha jól emlékszem, a Magyar Naplóban jelent meg. És akkor van ugye a szép versekben mindig egy nagyfokú válogatás van különféle lapokból, úgymond az előző évi lapokból, és akkor ott szerintem ott talált rá.
Ez azt is feltételezi, hogy a szerkesztők nyitott szemmel járnak, hogy hol mi jelenik meg, és abban az esetben, hogyha nekik valami tetszik, valami megragadja őket, akkor megpróbálják becserkészni az illetőt, magát a szerzőt, és ezáltal gondolom én, hogy elég sok út nyílik meg a kortárs fiatal íróköltők előtt is. Mit gondolsz erről?
Igen, hogyha szép versekről beszélünk, akkor ugye ez úgymond hát egyedi eset, de mégse, de hogy mivel ez egy antológia, ezért ott mára megjelent, már a különféle folyóiratokban megjelent versekről beszélünk, azoknak a válogatásáról. De a fiatal pályakezdőknek ugye azért le kell azokat a köröket futni, hogy vagy egy műhelynek a része, vagy ő magától elküldi a verseit különféle lapoknak, úgy Erdély, Nagy-Magyarország, vagy az egész magyar területeket beleértve, így tud valamiféle figyelemre szert tenni, de így tud haladni, és így tud fejlődni is. Mert amikor ugye elküldi egy folyóiratnak a verseit, akkor nem mindig egyből az elfogadással szembesül, de ugyanakkor nagyon sokat lehet ebből tanulni is. Van, hogy a szerkesztő azt mondja, hogy né, ez itt nem jó, dolgozz még bele. De ilyenkor arra próbálja biztatni a szerzőt, hogy valóban több van abban a szövegben. És ami a legszebb, hogy sosem a szerzőről van szó, hanem a szövegről. És hogy azáltal, hogy a szöveg jobbá tud válni, azáltal a szerző is jobbá tud válni. Tehát ugye oda-vissza hatások vannak.
Most legutóbb debütáltál a Látó folyóiratban is. Oda például mióta próbálkozol, vagy hogyan került ez így terítékre?
Én nagyon szerettem volna már régen is bekerülni a Látóba, de valamiért egyrészt nem volt bátorságom küldeni. Ha jól emlékszem, ezelőtt még egyszer küldtem, és az valahogy vagy elkallódott, de hát ugye azért elég sok munka van egy ilyen szerkesztőségben, és nem szabad semmiféleképpen sem neheztenni egyik szerkesztőre sem, mert azért van, amivel dolgozzanak. És úgy voltam vele, hogy az erdélyi lapokat mindig is kiemelten figyeltem, és kiemelt szándékom is volt az, hogy főként ott publikáljak. Így került a Látó a terítékre, és szerencsém volt, mert hogy egy elég hasznos közös munka Andri Ferenccel eredményezte ezeket a megjelenéseket.
Ezt én úgy képzelem kívülről, hogy az embernek vannak már szövegei, és azt mondja adott pillanatban, hogy na akkor próbálkozzunk meg, elküldöm ide, elküldöm oda, és aztán lássuk. Ilyen szempontból például hogyan vettek észre, hogyan kezdtek el komolyan venni téged, hogyha így most visszapörgetjük az időt, szerintem egy ilyen 5-6 évre visszamenőleg, ugye?
Olyan hosszú időről nem beszélhetünk, mert ugye a legelső publikációim 2021-ben a helyőrségben jelentek meg, és igen, ez így indult, hogy voltak már meglévő szövegeim, és kezdtem küldeni, de ilyen, nem tudom, ilyen golyószóró módszerrel, és rá kellett jöjjek arra, hogy ez nem így működik, mert ugye azt gondolná az ember, hogy leír valamit, és az már egy kész szöveg. de azon még munka van. És hova tovább, a gyakori küldések azért redukálódnak, mert az ember rájön magától is, hogy azokkal folyamatosan dolgozni kell, azokkal a szövegekkel. És nekem azt hiszem, hogy szerencsém volt, mert ugye ebben a nagy golyószórásban találtam olyan lapokat, akik azáltal, hogy publikáltak, vagy nem publikáltak, és a szerkesztő olyan építő kritikát adott, olyan építő hozzászólást, vagy megjegyzést, ami előre vitte a szöveget, és újra tudtam azokkal dolgozni, újra el tudtam küldeni, és az már meg tudott jelenni, ezáltal sikerült, úgymond, felhívni a figyelmet, nem tudom. Hát igen, az ember, hogyha valamit alkot, valamivel foglalkozik, akkor szereti, hogyha felfigyelnek rá. De valahogy azt gondolom, hogy nem a babérkoszorúhoz kell ragaszkodni, hanem csak annak az illatához, és az folyamatosan viszi az embert magával.
Közben pedig a visszajelzések által az embernek a stílusa is változik, alakul. Most, hogyha erről kellene beszéljél, és javaslom, hozzuk összefüggésbe Kölcseivel, aki egy nagyobb kézirat részeként, ugyebár letisztázta csekén 1823-ban a himnuszt, és akkor hogy megy ez a... Egyrészt ez az oda-vissza játék, és például nálad ez a letisztázás, ez micsoda?
A stílusra fejezem a figyelmet, onnan indulnék tovább a letisztázás vele, mert ugye a szerkesztőkkel való folyamatos munka egyrészt, ami meghatározza a stílusnak a fejlődését. Ugyanakkor ott van az állandó próbálkozás is, de ez mellé társul az olvasás. Én mindig kihangsúlyozom, hogy a legnagyobb része tényleg az olvasás, az adott szerző, akitől olvasunk. És a letisztázás az lényegében ilyen felismerésekkel megy, hogyha a módszert kell elítenem, akkor nálam mindig az, hogy régen is javasoltak, hogy próbáljak eltávolodni attól az adott szövegtől. És mindig elteszem, mondhatni ezt, hogy befőttként elteszem, és majd előveszem pár hónap múlva az adott szöveget. És utána már valamilyen képpen tudom távolabbról figyelni egy tiszta fejjel azt a szöveget, de van, hogy átküldöm egy olyan ismerősemnek, aki ugyancsak ezzel foglalkozik, vagy az is egy jó módszer, hogyha valaki olyat kérdezünk meg, aki abszolút nem ezzel foglalkozik, mert kiadja a laikus olvasóképét, az ő első olvasata ebből. Úgyhogy ez fajta módszer van a letisztázáshoz, szerintem mindenki, hogyha kialakítja magának, akkor ez egy nagyfokú haladást tud, de nekem legtöbbször ez az eltávolodás, a szigor, a saját magunkkal való szigor, ez ami hozzásegít ahhoz, hogy egy szöveget valahogy letisztázunk, és még így is kerülnek az ember keze alól badarságok, vagy hasonlók.
Egy pillanatra megállnék ennél a szigornál, hogy vajon kellenek más lelkiállapotok is részedről, hogy akkor nézd meg még kritikusabban azt a szöveget, hogy esetleg lehet, hogy nyugodtabb vagy, amikor már másodjára, harmadjára olvasod, és nem ugyanabból az alapállásból indulsz.
Kellenek, mindenképp kellenek, mert ahogy a szöveg, úgy a témától is kell az eltávolodást. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, valakinek van egy szerelmi bánata, és nem biztos, hogy első leírásra kijön úgy, ahogy szeretné. Mert akkor még benne van az az intenzív érzés, ami nem feltétlenül kifejezhető akkor per pillanat az ő írásával. De amikor már eltelik egy jó idő, akkor már ettől is, ugyanúgy az érzéstől is, mind a szövegtől is annyira el tud távolodni, hogy már ez sokkal írható, sokkal kezelhető anyaggá válik. Lehet, hogy ez nem feltétlenül a legkifejezőbb szó, hogy szigor, de mégis azzá válik valamilyen szinten, mert magunkra szólunk azáltal rá, hogy kijavítsuk, hogy beleszólunk, újraírjuk, kihúzzuk, hogy az egész megy a kukába.
Nemrég jelent meg egy interjú veled a Hargita népében, és már az interjú címe utal arra, hogy kritikus lokálpatriótának tartod magad, és a verseidből ez jön le tulajdonképpen. Hogyan jutottál el ide igazából, hogy akkor a mindennapi szembesülések valamilyen módon átörökítődnek a verseidbe? Az igény részedről hogyan volt például?
Emlékszem, Kolozsváron ipari mennyiségbe próbáltam szövegeket írni, és sehogy se tudtam megfogni azt a nagyvárost. Nem tudtam egyszerűen magamba elhelyezni sehova. És mikor jött ez az egész helyzet, hogy én hazaköltözöm, mert hogy abszolút nem tudtam ott lenni Kolozsváron, akkor rájöttem arra, hogy hiába próbálok én egy olyan megfoghatatlan valamit leírni, amihez nem biztos, hogy van úgy közöm, mint nem tudom, mind aki ott született, vagy mind aki hosszabb ideig ott él. Én is 4 évet volt szerencsém Kolozsváron élni, egyszerűen nem tudtam megfogni belőle semmit magam számára. És ugye engem a falusi környezet eredményezett. Az formált olyanná, amilyen vagyok. De hogy annak nem csak a szép dolgai, nem csak a mézes-mázas és kanzenné avanzsált oldala, hanem a szembesülések is. És én ezeket a szembesüléseket úgy történetekkel, mint egyszerű momentumokkal az utcán, ezeket próbálom én belevinni, és én így tudom feldolgozni azt a múltat, azt a jelent, és behatárolni magam számára egy körülbelüli jövőt, hogy megírom ezeket.
Egy olyasmit is mondasz, hogy nem biztos, hogy éppen azokhoz el fog jutni a szöveg, akik tulajdonképpen javíthatnának bizonyos helyzeteken, de én kevésbé vagyok egyébként ennyire borulátó, nevezzük így. Szerintem eljutnak, csak nem biztos, hogy az üzenet átmegy, mert hogy nem egy nyelvet beszélünk, bár magyarul. Hogy van ez szerinted?
Nem egy nyelvet akarunk hallani. Itt szerintem az is benne van. Amit valószínűleg igazad van, hogy eljut, csak egyszerűen nem akarjuk meghallani. Ugye van ez, hogy egyik füleden ki a másikon be. Mert hogy rengetegszer vannak az emberek olyan helyzetben, hogy nem kell meghallgassák, hogy a másik mit mond. Ugyanakkor figyelünk arra, hogy mégis a másik mit mond. Tehát, hogy van egy ilyen paradoxon, hogy ha teszem fel, nem is tanács, most nem is akarok proféta szerepet betölteni, teszem fel az én saját falumban. De egyszerűen, hogyha csak rámutat az ember valamire, hogy az ott fekete, és az ott nem kéne fekete legyen, akkor azt fogják mondani, hogy az jól van. Mert hogy nekik mindegy, és nem kell meghallják, és nem is akarják meghallani, mert hogy nekik az már nem számít, nincs tétje.
Hangoló a 98,8-en. Kolozsvári Rádió.
Vannak olyan helyzetek, amikor te is más környezetbe kerülsz. Egy ideje tagja vagy a Fiatal Írók Szövetségének is, és hát tábor, meg találkozási lehetőség azért általuk is van. Olyankor az a környezet, az az ihletforrás, ami Csíkszentkirály volt korábban, vagy jelenleg, az mennyibe változik nálad?
A környezet az legtöbbször a hogyanhoz segít hozzá, nem a mihez. Mert általában ilyenkor, hogyha most pont konkrétan említed a Fiatal Írók Szövetségének a táborát, akkor ott a hogyanokra kapok én választ, hogy mi jó, mit hogyan lehet megírni, mit hogyan nem biztos, hogy érdemes csinálni tovább. És folyamatosan megerősít, mert hogy az ember miért ne ott csinálja, amit szeret, azon a helyen, amit valóban most ismétlem magam, hogy szeret. Nem is tudom ezt, hogy fogalmazzam, hogy másképp nem tud ez hatással lenni, csak a hogyanra, az ilyen közegek. De itt meg kell említenem a Hajdúböszörményi írótábor, ott is folyamatosan a hogyanokra kapok, és nem, hogy miről.
Hogyha így a Prérit megnézed, akár a táborok résztvevőit, akár a közlési felületeket, akkor többnyire ez a trend, hogy a hogyan és a mi ilyenként válik el, vagy embere válogatja?
Ezért szerintem csodálatos az irodalom, mert hogy embere válogatja. Ki, aki alkot benne, valami plusz próbál hozzatenni, és ezt a pluszt a saját, úgymond kialakult módszereivel próbálja elérni. Én sose gondolok mögé semmiféle szekér, tábor, hajlamot, hanem egyszerűen mindenki próbálja azt az utat, azt a saját ideológiáját előrevinni, és megmutatni, és reprezentálni az írása által, hogy így maga válogatja.
És apropó válogatás, egy ideje különböző helyeken, ahol megjelennek a verseid, azért azt is odaírják, hogy első verses kötetére készül, vagy megjelenés előtt van az első verses kötet. Erről mi az, amit el lehet árulni, és a válogatás az mennyire lesz szigorú a részedről?
A részemről már megtörtént egy jó pár kör, tehát hogy nem tudom már hányadik, tényleg őszintén nem tudom már hányadik verziónál jár a kötet terv, de most reménykedem, hogy lesz az ügyben előrelépés, de erről nem tudom, hogy többet mit tudok elmondani. Igen, lehet ezt mondani, hogy munka alatt van, de nagyon mondhatom azt, hogy nagyon szigorú voltam magammal, mert egyszerűen ilyenkor az ember, mikor az első kötetét próbálja, ami ugye az első támpont, az alapkő az irodalmi karrierjében, akkor arra nagyon oda kell figyelni. Vagyis én tartom ezt, hogy oda kell figyelni, és annak ellenére, hogy megjelenik itt, ott az ember, továbbiakban is alázattal kell foglalkozni a verseivel, és ez az alázat akarja azt a szándékot a tudatosság felé, hogy igenis szigorúan rostáljon.
Mindenképp majd Kolozsvárra is várunk, hogyha megjelenik, mert hogy most éppen erre várunk, hosszú még az év, úgyhogy szerintem erre is hát, ha lesz alkalom. Mi az, amit még hoztál a mai találkozásunkra? Még egy kedvenc vagy fontos versed?
Ez nemrég jelent meg, 2024 novemberében a Pannon-tükörben. Nagymamát is lettem, mondhatom ezt, és ennek a címe az, hogy Ilonka. Hosszú útja volt ennek a versnek, és nagyon örültem, hogy hosszú útja volt, mert kikerültek belőle dolgok. Sokkal feszesebbet, sokkal jobban reprezentálja azt, amit én valóban szeretnék elérni. Hát akkor az Ilonka. Miután befejeződtek a visszafoglalások, még napokig állt a füst. Át, mint erdő alatt a menekültek, akik annak örültek, hogy a kilátástalanságban a falunak van egy örökölt tája, és ennek a tájnak egy Ilonkája. A szekerek egymást követték. Ilonka reggeltől földet hordott, Ilonka halott testvére helyett földet hordott, Ilonka tehetetlenül földet hordott, Ilonka hídat épített, hogy azon majd apám átvigye anyámhoz a szerelmet a túlsó partra, hogy megszülessen. Ilonka ma már öreg, ritkán jár arra, de ha mesél, kezével láthatatlan ásót és csákányt ragad, és magam elé képzelem, ahogy Ilonka mama egy része a leépítés kezdetén a hípa épül, s hangjában ez a küszködés tanítása szétül. Ilonka erős volt, mint háború után a megbocsájtás, de a felejtéshez nem volt elég kitartása. Ilonkának azóta van sok imája, amelyekben Isten egy hídon szalutál, miközben táblát avatnak a munkás férfiakért.
A költészet, a versírás mellett a te életedet azért még sok minden kitölti, és most csak két dologra reflektálnék. Egyrészt ugye az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársa is vagy, másrészt pedig műhelyeket is vezetsz. Éppen a héten lesz egy soron következő idén a legelső. Hogyan kerülnek egymás mellé ilyenként a 100%-ból, hogyan adagolod, vagy a lelkesedésed hogyan adagolódik így a különböző területek mellé.
Igen, egy műhelyt hát vezetek. Én mindig úgy vagyok, hogy egyszerűen csak el akarom kezdeni, hogy induljanak el egy irányba a fiatalok. Itt nagy volt a lelkesedés, még most is az, mert Szeredában, amikor érdeklődtem, akkor nem kaptam egy teljesen tiszta választ, hogy volt egy műhely, vagy csak valamiféle kör, de nem kaptam erre egy konkrét választ. Most, hogyha tévedek, akkor remélem az elkövetkező időben valaki kijavít. De ebből a úgymond hívből, hogy akkor na, most olyat csinálunk, ami tényleg egy, mondom most így hiányzik, és a különféle táborokban összeszedett jó tapasztalatokból jött az ötlet, jött a lelkesedés, és mai napig is tart, hogy mindenképp szükség van egy ilyen körre, egy ilyen közegre, ahol gátlások nélkül, mondom így, hogy megmutathassák a fiatalok a szövegeiket, tudnak beszélgetni, tudnak kérdezni róla, el tudom mondani az eddigi tapasztalataimat, és hogyha már ezt hozzá tud tenni nekik a irodalom szeretetében, az irodalom világában való elindulásra, akkor ez már megérte. Úgyhogy engem mindig ez lelkesít, hogy valakit megerősíteni abban, amit már szeret, és valakinek segíteni abban, amit már szeret, ez már egyfajta jó motiváció tud lenni. És hát, hogy a százalékok, ugye nekem a munkahelyem az Erdélyi Hagyományok Háza alapítványánál van, itt nekem folyamatosan nő a motivációm, mert ugyanebből a rókafészekből vagy rókajukból jövök ki, mivel táncoltam én is annak idején a Csíkszentmihályi Vadruzsa Néptánc Együttesben. Ismertem is ezt a világot, de még hál' Istennek rengeteg olyan aspektusa, meg olyan része van, ami varázslatos, és amit csak úgy lehet megismerni, hogyha az ember benne van. Nem tudok ilyen százalékokat mondani, hogy hogyan oszlik le, mert ez teljesen felöleli a mindennapjaimat. Ezt teszi valahogy teljessé. Ha tényleg számokba kell kifejezni, akkor mindenkinek jut egy ugyanakkora szelet.